Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 358. dicséretnek mind a 8 versét. A 358. dicséret így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, azzal a bizonyossággal szólítunk meg, hogy nem kell hangosan kiáltanunk, hogy a szavunk áthatolva az egeken elhallatszon hozzád. Nem kell erőnkön felül magasra emelni a lelkünket, hogy megközelíthessünk téged. És nem kell kimenekülnünk-e világból, hogy megtapasztalhassuk a te világot, szép rendjét és dicsőségét. Te jöttél közel hozzánk, ami Urunk Jézus Krisztusban, hogy meghald a szívünk legnémább sóhajtásait is. Lehajoltál hozzánk, hogy szeretettel átöleld a lelkünket, lelked által pedig beköltöztél az életünkbe, hogy egyetlen pillanatot se kelljen nélküled átélnünk. Mi megvalljuk neked előtted, és ezért kérjük a te bűnbocsátó kegyelmedet, hogy nagyon sok pillanatot élünk át nélküled, ami saját döntésünkből kiindulva, amikor valamiért úgy gondoljuk, hogy jobb, ha egyedül csináljuk a dolgainkat, és nem kérdezünk meg ezekről téged. Köszönjük, hogy te mindezek ellenére sem mondasz le rólunk, hanem megadod a bűnbocsánatot, amikor hozzád folyamodunk. Köszönjük, hogy az Isten tiszteletnek ezt az óráját is áldó jelenlétedben tölthetjük. Veled bensőséges közösségben bizalommal szólíthatunk meg, és hallhatjuk bátorító szavadat. Háromszor szent nevedet áldva adunk hálát ezért a nagy lehetőségért, és kérjük szent lelked jelenlétét, te áldj meg és te szentelj meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 294. dicséret első versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Istennek azt az igéjét olvasom a testvéreknek, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném. Ez az ige megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, a 4-től a 14. versig terjedő részben eképpen. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor visszatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával, és testvéreivel együtt. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az új szövetség bizonyságtétele arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus a dicsőséges feltámadása után még 40 napig volt a tanítványai közelében, közösségében, és nem csak ott volt, hanem együtt élt, együtt lélegzett és együtt ünnepelt velük. Tanította őket, feladatot jelölt ki számukra, ígéreteket adott nekik, együtt étkezett velük, táplálta őket mind testi, mind pedig lelki értelemben az életre és az örök életre egyaránt. Ennek a 40 napnak, ennek a 40 napos időszaknak a végéről számol be Lukács evangélista az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ebben az ünnepi ige szakaszban. Azonban az ige rész elején, mintha megtörne ez az ünnepi hangulat, ez az emelkedettség, a feltámadás és a mennybe menetel örömhíre, amikor rögtön a tanítványok kis hitűségével találkozunk, mert ott vannak ezek a tanítványok kétségtelenül, akik szó szerint belevágnak Jézus tanításába és parancsolataiba, amikor megkérdezik tőle, hogy nem ebben az időben állított helyre Izrael országát. Mert valahogy úgy vannak ők, hogy a búcsúzás perceiben hiányérzetük támad. Hogyan lehetséges az, hogy Krisztus kereszt halálával és feltámadásával megváltozott minden, miközben bizonyos értelemben nem változott meg semmi sem. Helyreállt a rend Isten és ember között, amitnek mi magunk is a részesei lehetünk, hogyha hittel kérjük, elfogadjuk és megéljük, de mégis ebben a világban megmaradt az a rendezetlenség és rendetlenség, sokszor az emberben belül is, de az emberen kívül is, amit ezek a tanítványok átéltek a feltámadás előtt is. És ott vannak most ők lélekben és gondolatokban, valahol a virágvasárnapi történet tájékán, ahol a virágvasárnapi tömeg a Jeruzsálembe bevonuló Krisztusban azt a királyt kereste, aki rendet tesz egy pillanat alatt ebben a világban, mindenkit és mindent megítél, a vétkeseket elítéli, az áldozatokat felmenti és magához felemeli és magához emeli. Ezt a királyt keresték, aki majd a Dávid trónját foglalja el, és minthogyha nem történt volna semmi, minthogyha ez a 40 nap, a feltámadás és a kereszthalál ténye és üzenete semmi is lenne, ugyanott vannak a tanítványok a mennybe menetel napján, mint annak előtte. Mit is hozott el pontosan Jézus Krisztusnak a feltámadása? Nagyon keserű szavak ezek, amiket a tanítványok itt elmondanak, Jézushoz szegeznek, és lássuk be, hogy ezek olyan gondolatok, amiket mi is azért sokszor átgondolunk, és fölteszünk magunknak is, az Úristennek is. Mert ott van ezekben az is, hogy hányszor van, hogy a jövőt kutatjuk, hányszor van, hogy elképzeljük magunkban, hogy majd jön egy olyan bizonyos megfelelő pillanat, amikor úgy minden elsimul az ember körül, amikor Isten beavatkozik a mindennapok zűrös dolgaiba, mindent elintéz, és akkor olyan kellemesen és kényelmesen lehet megélni az életet. Valami ilyet gondoltak ki a tanítványok is. Mondja el Jézus, hogy mikor lesz az az egyetlen egy pillanat, amikor ő rendet tesz, elhozza azt a békét, amire mindenki vágyik, és akkor ők is könnyebben és jobban meg tudják élni a tanítványságukat. És Jézus szavait nagyon határozottan rendre utasítják őket is, minket is, és megmutatja Jézus ezzel a tanítással, hogy miről is szól a mennybe menetel ünnepe. A tanítványok a jövőbe néznek, a jövő érdekli őket, az, hogy mi lesz majd esetleg, hogyan lehet kiszámítani, hogy mi fog történni az emberi életben, olyan biztonságot adna mindez. Jézus pedig vissza és vissza tereli az ő gondolataikat a jelenbe, és csak a jelenről beszél. Ott vannak ebben a közösségben, Jézus nem azt mondja, hogy a keresztény embernek az egész élete, szoktuk mondani ezt a szót, az egész egzisztenciája a jövő számítgatásából állna. Jézus azt mondja, hogy a keresztény embernek az élete mindig a jelenben dől el. Akkor, amikor Jézus ott van, mert Jézus mindig jelen van, és ő az emberi ködösítésre, akadékoskodásra, és a jövő folyamatos fürkészésére egy ígéretet, és egy megbízást ad válaszul a tanítványoknak. Az ígéret az, hogy elküldi a Szent Lelket, és a Szent Lelke által minden napon velünk lesz a világ végezetéig, és a megbízatást pedig az, hogyha ő ezt megteszi, és tényleg meglátogat minket, itt van és közel kerül hozzánk, akkor erről tanúskodjunk. Tanúskodjon az egész életünk, látszódjon rajtunk, hogy nekünk Urunk és Istenünk van, hogy a mi életünk akkor is biztonságban van, ha nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap után, vagy akár, hogy mit hoz a következő óra számunkra. Van egy Istenünk, egy Urunk, róla kell, hogy szóljon az életünk. És erről szól a mennybe menetelnek a leírása is, mind az evangéliumokban, mind pedig itt az apostolok cselekedeteiben. Akár melyiket elolvassuk, mindig érezzük, hogy ez egy különleges leírás. Hogy itt nem csak egy ilyen racionális szavakkal akarta elbeszélni az evangélisták, hogy mi is történt valójában, hanem valami olyat akartak megfogalmazni, amit az ember alig ha tud a saját szavaival megfogalmazni. Mi történt a mennybe menetel pillanatában? Itt arról van szó az apostolok cselekedeteiben, hogy Jézus felemeltetett, és felhő takarta előtt a tanítványok szeme elől. Nem látták már többé az Urat test szerint. A felhő az nem csak egy ilyen természeti képződmény ebben a leírásban. A felhő a Szentírásban mindig az Isten dicsőségének, titkainak és erejének jelképe. Gondoljunk csak arra, amikor a pusztai vándorlás során az Úristen felhő oszlop képében vezette a népet, és mondta el, hogy merre kell tovább haladniuk. Vagy amikor a szent sátorban is felhő formájában, képében volt jelen az Isten. Vagy az Új Szövetség lapjain, amikor a megdicsőülés hegyére fölment Jézus a tanítványokkal, és ez egy olyan pillanat volt, amikor Jézusnak a földi életén belül, még a kereszthalála és feltámadása előtt valamit megláthattak a tanítványok abból, hogy kicsoda az ő mesterük, hogy micsoda dicsősége van, hogy micsoda hatalommal rendelkezik. Ekkor is egy fényes felhő borított be mindent, és jó volt a tanítványoknak, és nem is akartak tovább menni. Nem másról szól ez a leírás, mint hogy a mennybe menetel nem más, mint az Isten titka és ereje, az ő dicsősége. Jézus Krisztusnak a mennybe menetele nem egyfajta utazás, hanem egy teljesen megváltozott állapot. Jézus Krisztus már nem látható az ember szemei szerint, de a mennybe menetel csak a szemünk látását töri meg, és átadja a helyet a hitbeli látásnak. Az a Krisztus, akit korábban ezek a tanítványok ismertek, ott állt előttük, ott volt velük, innentől kezdve a hit által meglátható, megérinthető, de a kapcsolat mit sem változott meg. Jézus Krisztus nem elköltözött, nem elmenekült az emberi kérdések elől, nem megrémült azok miatt a kérdések miatt, amiket az ember föltett neki, hogy mit is hoz a jövő. Hogy ki lesz az, aki majd az ember mellé odaáll és megvéd minket, aki a próbák, problémák és nehézségek közben ott van, odahajol és megszólít minket. Azt a helyet, ahová ő ment, a Szentírás úgy nevezi, hogy az Isten jobbja. Ő odaült az Isten jobbjára. És ez alapján valljuk mi is az apostoli hitvallás szavaival, hogy ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ez az ülés, ez nem egy passzív állapot, nem a kereszthalálnak és a feltámadásnak a kipihenése, vagy mindezek után egy nyugalmi állapot. Az Atya jobbján ülni azt jelenti, hogy Krisztus az isteni hatalom és erejével, az Isten hatalmával és uralma teljességével munkálkodik ebben a világban és jelen van. Ő nem az emberi igényekhez igazodik, ő nem a Dávid király trónjára ül oda, hanem az Úristen mennyei trónját foglalja el, nem cseréli fel ezt semmiért. Az evangéliumokban van egy nagyon szép kis történet, ami azt gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti, hogy mi is történt mennybe menetelkor, és mi történik azóta is. Az 5000 ember megvendégelése után Jézus azt a parancsot adta a tanítványainak, hogy a galileai tó túlsó partjára hajózzanak el. És azt mondta nekik, hogy ő még nem követi őket, nem tart velük, előbb visszamegy és elbocsátja a sokaságot. És valóban a tanítványok elindultak a tavon, Jézus visszament elbocsátani a sokaságot, de még ezután sem követte őket, hanem felment egy magas hegyre, és ott töltött nagyon sok időt ezen a magas hegyen, és az ő mennyei atyával volt imádságban, és hozzá imádkozott. És időközben a tavon hatalmas ellenszél támadt, vihar kerekedett, és a tanítványok bajban voltak, küszködtek, nem tudták, hogy hol is lesz ennek az egésznek a vége, hogy túlélik-e vagy sem, és úgy gondolták, hogy Jézus nincsen sehol. Nincs velük, ők igazán elvesztek. Azt nem tudták, amit mi tudunk, amikor olvassuk ezt a történetet, hogy Jézus nemhogy sehol sincsen, hanem Jézus mindenhol ott van ebben a történetben. Mert nem akárhol van, hanem az ő mennyei atyával közösségben, és hozzá imádkozik. És onnan mindent lát. És jobban látja, mintha ott állna közöttük, látja, hogy mire van szükségük, látja a szenvedésüket, a problémáikat, azokat az emberi kérdéseket, amiket ő soha nem vetett el, és amelyekre mindig próbált válaszolni, vagy legalábbis, ha nem tudott rá válaszolni, próbált segítséget nyújtani az embernek. Oda ment hozzájuk, és lecsendesítette a tengert, a vihart, és a segítségükre sietett. A mennybe menetelben Jézusnak nem az elköltözését, nem az eltávolodását, hanem a közeledését és a folyamatos jelenlétét ünnepeljük. Ahogyan a két mennyei küldött is mondta a tanítványoknak, hogy ő úgy jön vissza, ahogyan látták felmenni őt a mennybe. És ez egyrészt vonatkozik arra, tudjuk jól, hogy majd visszajön és ítéletet mond élők és holtak felett, amikor már hívők és az őt elutasítók is félreérthetetlenül meglátják és felismerik, hogy kicsoda az Úr. De ugyanúgy utal ez arra is, hogy ő minden nap eljön és minden nap meglátogatja az embert, ha kérjük. Ugyanolyan rejtélyes módon, ahogyan ő eltávozott, hogy az ember nem nagyon tudja felfogni, felhő takarja őt el, az Isten dicsőségébe burkolózik, de ugyanazt az isteni dicsőséget tapasztaljuk meg mindig mi is, amikor abban a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok ebben a csónakban, hajóban, nem tudjuk, hogy hogyan oldódik meg a helyzet, nem tudjuk, hogy mi van körülöttünk, és mikor lesz vége. Csak azt tudjuk, hogy egyszer csak megoldódott, és az Isten magára vette mindezt, tudta, hogy mire van szükségünk, és segített. Ez a bizonyos felhő, ami ebben a történetben van. Nem ködösítés, hanem az, hogy nem tudjuk, hogy az Isten hogyan munkálkodik, de jelen van, és itt van velünk. Jézus ugyanis nem hagyta megválaszolni a tanítványok kishitű kérdését, hanem magával vitte mindezt az Atyához, és azóta is ott képviseli a mi ügyünket, ott, ami közben járunk ő. Ő maga képviseli mindazt, ami a mi szívünkön van. És éppen ezért a mennybe menetel egy hitpróba, mégpedig az egyik legnehezebb hitpróba, hogy amikor megvannak ezek a problémáink, akkor ő mégis azt mondja, és a mennyei küldöttek azt mondják, hogy próbáljunk meg egy kicsit túllátni a magunk nehézségein. Próbáljunk egy kicsit túllátni azon, akik mi vagyunk, és meglátni azt, hogy nekünk nem a jövőben kell keresnünk Istent, hogy majd egyszer talán segít, majd egyszer talán meghallgatja a kéréseinket, a sóhajainkat, és nem is a múltban kell őt keresnünk, hogy hányszor segített már eddig, hanem Jézus Krisztust minden egyes pillanatban ott lehet keresni a jelenben. Ez egy folyamatos, örökké jelenvaló idő, amiben ő él. Minden problémánk, minden térés idő felett van, és ő tudja igazán, hogy mire van szükségünk. Ma is és minden időben a Krisztus népe az égre tekint. És talán ugyanarra a kérdésre kell nekünk is válaszolnunk, amit itt feltettek a mennyei küldöttek, hogy miért álltok itt az ég felé nézve. Ha azért nézünk az ég felé, hogy a mi gondolataink szerint tegyünk rendet magunkban és magunk körül, hogyha azért nézünk az ég felé, hogy Krisztustól azt várjuk el, amit mi elképzeltünk magunknak, akkor talán hiába is nézünk oda. Miért álltok itt az ég felé nézve? Egyedül azért, hogy ő megsegítsen minket abban, amivel ő bízott meg minket, és amihez ígéretet is adott, hogy ő szent lelkével velünk van, hogy Isten országának a rendjét, ami a szeretet rendje ebben a világban, képviselni tudjuk, meg tudjuk élni, és tovább tudjuk adni ott, ahol erre valóban szükség van, és ahol az a mi feladatunk. Egy nagyon felszabadító üzenet az, amikor Jézus rendre inti a tanítványokat, hogy ami nem az ember dolga, ami túlmutat a mi lehetőségeinken, erőnkön és határainkon, az bízzuk nyugodtan ő rá. Milyen sokszor van az, hogy abba fáradunk el, hogy olyan dolgokat veszünk magunkra, azokkal a nagy összefüggésekkel foglalkozunk, amiken bármennyire is örlődünk, bármennyire is nem alszunk, nem fogjuk tudni megoldani, és nem tudjuk előrébb lendíteni. És ilyenkor fogy el az erőnk, és pont azokra nem marad talán idő, akik valóban számítanak ránk, és akiknél tényleg az Isten szeretetét tudnánk közvetíteni. Képviselni az Isten szeretetét, megélni mindazt, amit Krisztus ránk bízott, és a tanítványaira bízott, az nekünk nem a nagy világ mindenség szintjén kell, hanem azokban a kis közösségekben, azokban a kis szigetekben, amikben mi magunk élünk, házastársi kapcsolatban, a családban, a munkahelyen, a szomszédságban, a gyülekezet közösségében, ott, ahol tényleg tudjuk őt képviselni, és ahol tényleg tovább tudjuk ezt adni. Ez a kapcsolatápolás azonban csak akkor jön létre az emberek között, ha létrejött előbb az Isten és mi közöttünk. És nagyon jól értették ezt az üzenetet a tanítványok, ugyanis nem azt olvassuk a történet végén, hogy fejvesztve menekültek, kétségbe estek és elkeseredtek. Pedig lehet, hogy minden okuk meg lett volna rá, mert el kellett engedniük a mesterüket, azért, mert nem kaptak választ minden kérdésükre. Övék volt ráadásul a világ legnehezebb feladata, hogy azt a Krisztust hirdessék, arról a Krisztusról állítsák minden egyes embernek, hogy ő a király, és ő fogja megoldani az emberiség minden problémáját és baját, aki látszólag kudarcot vallott és szenvedett. Milyen nehéz feladat, látszólag milyen nagy magány, milyen nehéz küldetés. De ők nem elmenekülnek, hanem összegyűlnek, nem szétszélednek, hanem egymást erősítik és imádkoznak, mert tudják jól, hogy csak az a mód változott meg, ahogyan Krisztussal kapcsolatba lehet lépni, de hogy vele kapcsolatban lehet lépni. Mert meglátják azt, hogy Isten sohasincs messze tőlünk, legfeljebb csak mi lehetünk távol őtőle. Keressük hát mi is imádságban őt, aki a világ mindenség ura, aki nem elhagyta ezt a világot, hanem még közelebb jött hozzánk, aki tér és idő felettivé tette magát, aki örömök és nehézségek felett örökké uralkodik, és aki megtisztel minket azzal, hogy közel lép, hogy belép a mi életünkbe is a maga jelenlétében, Szent Lelke által, ha kérjük és hálával elfogadjuk ezt. Amen.